Showcast. Műsorok szívvel, lélekkel.
Hát az egész életemben végig futott, vagy hát még mindig fut, csak már nem törődöm bele, hogy hát én egy 50 kilós, nagyon törékenynek kinéző, a koránál jóval fiatalabbnak tűnő lány vagyok, ez 10 meg 20 évesen még rosszabbnak tűnt, tehát hogy nem tudom, 26-7 évesen még mindig elkérték a személyimet, hogyha italt akartam venni bárhol, szóval, hogy voltak ezzel nehézségeim, de főleg inkább az, hogy mondjuk hogyan kezelnek az emberek, és hogy mondjuk mennyire lebecsülnek, vagy kevesebbet várnak egy törékeny testalkatú fiatal lánytól. És ez engem már 10 éves koromban is nagyon-nagyon zavart, és volt egy korszak, amikor rászoktam arra, hogy nagyon, nem is tudom, megcáfoljam az embereknek a sztereotíp képét, amit gondolnak rólam. És akkor ilyen nagyon durva, provokatív dolgokat próbáltam csinálni. Eleinte ilyen, nem tudom, egy könyvvel járkáltam, amin egy kitépet vérző szív volt a borítón, így valakinek a kezében, és akkor mindig kitettem, ha beszélgettünk, hogy így nézem, hogy én vagyok a lány, aki a borzalmas borítói könyvekkel mászkál, és a tetőzése ennek az volt, amikor egyetemre kezdtem el járni, és folyamatos boncolás gyakorlataink voltak, úgyhogy a kedvencem a béka boncolás volt, és akárkivel megismerkedtem, megragadtam az alkalmat, hogy az első egy-két találkozásunk során elmeséljem neki, hogy hogyan kell békát boncolni. Most ezt itt nem fogom nagyon részletesen elmesélni, mert tartalmaz fej nélkül mosdóban ugrálást, meg kötőtűt és idegroncsolást, tehát hogy ez nem egy,
wow.
nem egy lovely story. És én ezzel akartam mindenkinek bemutatkozni, ami így utólag szörnyen pózer, de hogy annyira elkeseredett voltam, hogy ne nézzenek már egy törékeny virágszálnak, és ne úgy bánjanak már velem, inkább nézzenek a virdócsajnak, aki békaboncolásról beszél a, nem tudom, laza vacsora mellett. Meg kicsit azt hiszem benne volt az is, hogy ha még ezek után is akarsz velem barátkozni, akkor az úgy rendben van. És hát sikerült már erről leszoknom. Nehéz volt, meg sok idő, főleg amikor mondjuk szakmai szituációban is előjöttek olyan előítéletek, hogy mennénk beszélgetni egy kerekasztalra, és akkor az idősebb férfi kollega a vállamra teszi a kezét, hogy nyugi, majd megvédünk, meg ilyen szituációkban, vagy amikor az olvasóknak az a, nem tudom, prekoncepciója, hogy kedves fiatal lányok miért érnek ilyen szörnyűségekről, de addigra már valahogy ezt így megdolgoztam magamban, tehát túl voltam már ezen a, nem is tudom, dühös bizonyítási korszakon, és most már igazából szórakoztad, hogyha emiatt, nem tudom, van egy téves benyomásuk róla az embereknek.
Akkor most már nem, nincs benned az a vágy, hogy szeretsz erősen indítani?
Nem, sőt, most pont voltam egy táborban, egy viszonylag nagy irodalmi táborban, ahol műhelyt vezettem, és hát ez egy nem tudom, 100-120 fős tábor volt, tehát hogy nem ismert mindenki mindenkit, és minden nap volt 1-2-3 ember, aki megkérdezte, hogy és te kinek a csoportjában vagy, kinél tanulsz, és így már egyáltalán nem zavar, tehát már így tudtam poénra venni az egészet, mert tudtam, hogy hát igen, szarfeladatokat hozott az oktató, annyira nem jó, nem tudom, szóval, hogy már így nem érzem azt, hogy így bizonygatnom kéne, hogy így a prekoncepciókat nem tudom, le kéne rombolni, hanem így oké, okay, aki szeretne megismerni, az úgyis meg tud ismerni, meg már én is azt hiszem, hogy így rendben vagyok magammal, már magam előtt sem kell bizonygatnom semmit.
Nekem is egyébként volt ilyen, de főleg kamaszkoromban, meg a fiatal felnőtt koromban, amikor így mindig felnőttek közt kellett bizonyítani, és akkor én mindig próbáltam eladni, hogy én sokkal idősebb vagyok, és sokkal érettebb, és hogy valahogy én is ugyanezt éreztem akkor, hogy ha erre is úgy tudnak reagálni, hogy még ezután is kíváncsiak rám, és hajlandóak velem együttműködni, vagy tudunk együtt dolgozni, akkor ez egy tök érdekes kapcsolat lehet később. Most az jutott eszembe, hogy a barátom, na ő ezt randizásnál játszott el rendszeresen, és várja, az volt a koncepciója, hogy hát elmondom a másiknak a legrosszabb dolgokat magamról, mert hogyha még ezután is érdeklem, akkor ebből igazából csak jó dolog sülhet ki, mert onnantól kezdve csak jobb dolgok fognak rólam kiderülni.
Teljesen igazából.
Brutál.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt a Story Podcastban.
Hello mindenki, ez itt a Story Podcast, én Lavka Dávid vagyok, és itt ő velem szemben Moskát Anita, aki olyan szuper regényeket írt, mint a Horgonyhely, vagy az Írha és bőr, vagy most jelent meg nemrég egy novellás köteted is a Hazugság tézisei címmel, két Zsoldos Péter díjat is kaptál, ami elképesztően szép elismerés szerintem itthon. Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését, és hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi. Szeretnek beskatujázni, bekategorizálni a fantasy műfaj kereteibe. Kíváncsi vagyok, hogy egyébként te gyerekkorodban, amikor téged megfogtak történetek, akkor azok most így lehet, hogy jönne ez a sztereotípia, hogy ezek biztos gyerekmesék voltak, meg valami olyasmi, ami itt nagyon távol van a valóságtól, de most lehet, hogy meg fogsz cáfolni. Tehát gyerekkorodban rád milyen történetek hatottak leginkább?
Hát én nagyon sokáig nem szerettem olvasni, de hogy egyáltalán nem. Ilyen 12-3 éves koromban kezdtem el olvasni, viszont a történeteket előtte is nagyon-nagyon szerettem. Elsősorban filmeket és videójátékokat. Az első regényemet is egy videójáték inspirálta, tehát hogy valójában előbb érdekeltek a történetek, mint maga az irodalom.
Melyik videójáték volt ez?
Egy stratégiai játék, a Heroes of Might and Magic 3, aminek a kampány módjait imádtam játszani, amiben azért volt valamennyi történet, és bosszantott, hogy nincs elég sok történet, és akkor így ezeket próbáltam kicsit kibontani, meg hogy legyen több. De egyébként inkább a filmeket szerettem. Az első nagy mozi élményem az Oroszlán király volt. Szerintem minden egyes történetemben azóta is benne van az Oroszlán király. Nagyon tetszett már akkor, hogy azért az egy kemény történet. Tehát amikor a kis oroszlánnak a apját agyon tapossák a gnúk, tehát hogy abban van egy ilyen borzasztó drámai, megrázó, ami így nem tudom, 4 évesen azért így sok volt.
4 évesen láttad először?
4 évesen láttam, 93-ban mutatták be, és én moziban láttam, úgyhogy akkor azt 4 éves voltam. És azóta is ezt az érzelmi hatást kerestem egyébként minden történetben. Tehát, hogy én szerettem, hogyha sokkal egy történet, hogyha érzelmeket vált ki belőlem, hogyha van valamiféle katarzis, tehát, hogy mozgasson meg. Én nem szerettem már gyerekkoromban se igazán a nagyon gyerekeknek szóló meséket. Tehát, amikor elkezdtem olvasni, akkor én ezt rögtön a felnőtt szekcióval kezdtem. Végigolvastam a könyvtárban a teljes Stephen King életművet. Azt szerettem, hogyha kemények a sztorik, tehát 12 évesen ott kezdtem. Meg volt egy Gyűrűk ura is, persze, az is nagyjából akkor táj, de azt is a film hatásáról olvastam el. Tehát az is úgy volt, hogy láttam a filmet, és akkor így leesett az állam, hogy úristen, lehet ilyet csinálni, és micsoda történet. És akkor utána kezdtem el megpróbálkozni a könyvekkel.
Ezzel tudok azonosulni, és az első filmet néztem meg a Gyűrűk urában, és akkor mire a második kijött, mind a 3 kötetet végigolvastam.
Ugyanez, igen.
Annyira lenyűgöző volt. Wow, oké. Akkor szereted a... Tehát vagy szeretted, és most is szereted azt, hogy ha vannak nagyon komolyan vett tematika, vagy téma, amit körbejár, és akkor legyenek nagy tétek, legyenek nagyon komoly konfliktusok, tehát, hogy ne egy ilyen löttyös kis romantikus komédia legyen, amiben mindenki jóban van mindenkivel, és igazából mindenki csak boldogan éli az életét, és csak felszínes konfliktusok vannak.
Igen, én ezért pattantam le a gyerekkönyvekről is, amiket a szüleim próbáltak nekem adni, mert azt éreztem, hogy annyira, nem tudom, biztonságos konfliktusok vannak, és én kicsit koravén gyerek voltam, meg nagyon sok, hát nem is tudom, korán fel kellett nőnöm, meg nehéz érzelmeket kellett feldolgoznom, és azt éreztem, hogy ezekben a klasszikus gyerekkönyvekben én nem találom meg azt az érzelmi feldolgozást, amire szükségem van, és mondjuk a ragyogásban, ahol azért komoly családon belüli konfliktusok is előfordulnak, nagy tétek vannak, az egésznek van egy, nem tudom, oké, ott van a parahotel, de hogy valójában a szereplők közti dinamika az, ami igazán ijesztő. És ebben meg azt éreztem, hogy fel tudom dolgozni azt a sok nehéz érzést, ami egyébként bennem van, és amiről így a környezetemben nem nagyon tudtam senkivel beszélni.
Akkor segítettek a történetek szerinted? Volt valami terápiás hasznuk?
Abszolút.
Oké.
Okay. Abszolút.
Tehát lehet, hogy akkor ezek a lájtos gyerekmesék, azok nem tükrözték vissza már azokat a konfliktusokat, amikkel magadnak meg kellett küzdened.
Igen, és nem volt igazából mondjuk olyan felnőtt a környezetemben, akiknek ezeket el tudtam volna mondani, és lehet, hogyha meglettek volna ezek a felnőttek, akkor tudtam volna élvezni a meséket, de hogy így annyira szükségem volt egy kapaszkodóra, ahol ezekkel az érzésekkel dolgozhatok, hogy ezért kerestem ezeket a durvább felnőtt könyveket.
Nagyon örülök, hogy ezt így most már ki is mondod, és hogy, mert ez is rávilágít arra, hogy a történeteknek igenis lehet olyan ereje, amit néha el sem tudunk képzelni, hogy mennyire hasznos lehet ilyen vagy olyan történet, ilyen-olyan embernek, hogyha úgy mondod, kapaszkodókat keres. És hogy tök érdekes, most ez lett volna, hogy a következő kérdésem, hogy most pont olvasom az Írhely és Bőrt, és ott az egyik karaktered, egy blogger, nagyon hisz a történetek erejében, tehát akkor ezzel meg is válaszoltad, hogy akkor valószínűleg te már eredendően úgy léptél eleve a történetmesélői pályádra, hogy hittél a történetek erejében.
Igen, és ez a téma azóta is nagyon foglalkoztat. Utána néztem néhány kutatásnak, ahol vizsgálták azt, hogy hogyan hatnak a történetek. Még nincs olyan sok, tehát hogy ez egy ilyen feltérképezendő terület, de hogy hatalmas potenciál van bennünk, és volt például egy kutatás, amit azt hiszem, hogy Polzek nevű biológus csinált, amiben kísérletben levetítettek egy kisfilmet, egy érzelmes történetet kontra egy olyan képsort, aminek igazából nincsen sztoria, csak ment egy apuka a gyerekével az állatkertben, nem történt semmi, nem váltott ki érzéseket a nézőből. A másik pedig egy olyan történet volt, ami érzéseket váltott ki, és ebben azt hiszem, hogy az derült ki, hogy Rákos a kisfiú, de ő nem tudja, és az apuka szeretné így szépíteni neki az utolsó idejét, és egy megható történet jött ki belőle, és utána lemérték azt, hogy mi történik azokban, akik a két csoportban voltak, és a történet csoportba kerülők, ők mély érzelmi bevonódást tapasztaltak, egyébként ezért az oxitocin nevű hormon felel, ami az empátiát, tehát az empátiakor kapcsol be ahhoz egy kulcshormon, meg tükörneuronok, meg mindez, vagy bonyolult agyi folyamat történt. És hogy ezek az emberek, akikre hatott a történet, náluk megfigyeltek egy poszt-narratív viselkedést, de a történet hatására megváltozott a viselkedésük, és például mondjuk szívesebben adományoztak szervezeteknek, és ezt vizsgálták, hogy mondjuk a klímaváltozásnál hogy lehet használni, és azt találták, hogy sokkal jobban el lehet úgy az emberekhez jutatni az üzenetet, hogyha egy történetbe van beágyazva, ami érzelmeket vált ki belőlük, mintha csak tényekkel és adatokkal próbálnák meggyőzni. Tehát, hogy a racionális paradigmánál igazából a narratív paradigma az így erősebb tud lenni. Mondjuk ezt így az összeesküvés elméletek kapcsán tapasztaljuk is, hogy abszolút tökéletesen bizonyítja, hogy hiába mutatod az összeesküvés elmélet hímőnek az adatokat, meg a tényeket, ő inkább a jobb sztoriban fog hinni.
A sztori az sokkal hatásosabb, igen.
És hogy igazából ez egy nagy kérdés így a tudománynak is, hogy hogyan találja meg ezt a nyelvet, hogy olyan tud történetekkel úgy közelebb kerülni az emberekhez, akár egy ilyen nagyon égető kérdésben, mint a klímaváltozás, és azt hiszem, hogy van is egy ilyen csoport, talán az nevű Rewrite the Future, ami hollywoodi forgatókönyvíróknak próbálja elmondani azt, hogy hogyan kéne olyan sztorikat írni, ami így tudhatni aztán később az emberekre.
Na, ez nagyon érdekes. Annyit tennék ezt csak hozzá, hogy az oxitocin mellett ugye felszabadítja az agyban a dopamin, meg az endorfin hormonokat is. Az az élmény, amikor egy jó történettel találkozol, és egyébként az az, ami segít, tehát általában a dopamin, az a hormon, ami serkenti a memória működést, és ezáltal, ami a dopamin felszabadulása közben bejut az agyban, az jobban megtapad a memóriában. Tehát, hogy amint egy olyan, ez jön ez az érzelmi katarzis, amit mondtál az előbb, ha jön egy olyan történet, ami érzelmi katarzist tud belőled kiváltani, most lehet, hogy nem akkorát, mint a Titanic, vagy a Good Will Hunting, vagy mindenki képzelje bele azt a történetet, amin nagyon elsírta magát, azonnal tud jelentkezni az a hatás az agyban, hogy óhatatlanul is így megtapad, ami így akkor átment. Csak kérdés, hogy milyen üzenetet tudsz becsomagolni, meg milyen történetbe, és ezt hogyan éred el. És egyébként én is olvasom mostanában a klímaváltozás kapcsán, hogy a legnagyobb szószólói, tudományos szószólói is ennek a témának, azt mondják, hogy nem fog menni ez másképp, csak együttműködéssel, és az az izgi, hogy azt meg más könyvekben írták meg többen is, hogy legjobban együttműködést kiváltani idegen emberek között csak fikciós történetekkel lehet, hogyha arra gondolsz, hogy milyen narratívák vannak, akár vallási narratívák, akár politikai narratívák, akár nemzeti narratívák, ugye a nemzeti legendák és a többi, ezek így összetudnak kovácsolni olyan embereket, akik nem ismerik egymást személyesen, de úgy hirtelen kapnak egy víziót arról, hogy akkor ők hol vannak a világban, mi a feladatuk, mi az ő értékrendjük, és hogy én is egyébként maximálisan hiszek vele, hogy ezt az ügyet, mint bármi mást is lehetne támogatni egyébként jó történetekkel. Ezt a kizgi.
Hát igen, meg akkor felmerül a történetmondásnak a felelőssége, hogy akkor mire használom, hogy egy propagandára, vagy megtévesztésre, vagy egy szektába való beszervezésre, nem tudom, tehát, hogy ahol szintén nagyon könnyű jó történetekkel belemanipulálni valakit valamiben, ami annyira nem lenne jó, vagy nem lenne az épülésére, és hogy akkor hogyan találjuk meg viszont azokat a történeteket, amik ezt nem tudom, valahogy ellensúlyozni tudják, vagy hogy jó dologra használjuk azokat a történeteket.
Ez tök jó, hogy behozod, mert nekem van egy ilyen veszőparipám, amit úgy hívok, hogy etikus történetmesélés, mert ugye ebben az a véleményes ebben az egész helyzetben, hogy mondjuk az elmúlt 10-15 évben látom azt, hogy ez a storytelling, ez nagyon felkapott például a marketingesek meg a szélszesek körében, és jött már bárkinél tudsz webinárt meghallgatni arról, hogy használd a történeteket jól. Tehát, hogy tényleg bárkiből szeretnénk és akarunk pénzért profi történetmesélőt faragni, de a másik oldalt nem edukáljuk eléggé arról, hogy hogyan kell történeteket dekódolni. Tehát, hogy az viszont hiányzik, hogy a többi ember pedig, hát most lehet, hogy ilyen nagyon drámaian hangzik, ha azt mondom, hogy meg legyen védve, vagy legyen egyfajta ilyen védelme meg tudása az ellen, hogy hogyan kell egy történetet dekódolni, értelmezni, és milyen történetet higgyünk el, vagy miért nem. Na, és egyébként akkor vannak azok a történetek, amik meg szándékosan úgy vannak elmesélve, hogy nem csak valószerű elemek vannak benne, hanem ilyen elképesztően fikciós elemek. Tehát, hogy azok a történetek, amikben így szeretünk elmenekülni a valóságból, legyen ez egy fantasy, egy science fiction, valami, ami nagyon elemelt. És ugye ezt összefoglalom, ha jól tudom, úgy hívják, hogy eszképizmus, ezek az eszképista történetek. Engem érdekel, hogy téged vonz az eszképizmus? Te szeretsz elmenekülni olyan történetekbe, amik már csak nyomokban tükrözik a valóságot?
Én nem keresem kifejezetten az eszképist a fantasyt, de hogy ez is egy, nem tudom, egy skála, hogy attól még, hogy valamit mondjuk elemelünk, hogy eltávolítunk a valóságtól, attól nem feltétlenül lesz eszképista, nem feltétlenül a valóságtól menekülünk. Én nagyon szeretem azokat a fantasyket, vagy azokat a spekulatív fikciós történeteket, és akkor a spekulatív fikciót egy ernyőként használom sci-fire, horrorra, mindenféle alkategóriára, amiket én fel sem tudok mérni, hogy mennyi van belőle. Szóval, hogy a spekulatív fikció egy új, nem is tudom, mint hogyha egy görbetükröt mutatna a valóságra. Tehát, hogy igaz, hogy létrehoz egy nem létező világot, amiben mondjuk nem létező elemek vannak, viszont pont azzal a céllal teszi, hogy az olvasó, miután befejezi ezt a könyvet, a saját valós világán gondolkodjon el. És én ezt a fajta fantasyt, vagy spekulatív fikciót szeretem, mert nem tudom, a világ nagy és nehezen érthető, és én mindig is azt kerestem az irodalomban, hogy valahogy így kicsit jobban tudjam értelmezni azt a világot, amiben élek, és amikor fantasyt olvasok, akkor is ezt keresem benne, hogy valahogy reflektáljon úgy a valóságra, hogy amikor én visszajövök abból az idegen világból, akkor a saját valóságomat jobban értsem.
Mondasz egy-két példát, hogy milyen fikciós irodalomban találtad ezt meg?
Nagyon szeretem például a Lev Grossmannnak a Varázslók című könyvét, ami egy az egyben az eltévedt millennial generációról szól, az ő egzisztencialista szorongásukról, hogy mennyire keresik a helyüket az életben, és ehhez keresett egy olyan eszközt, ami, hát megvan ez a, nem tudom, közös generációs élménye a millennialoknak, hogy mondjuk olvasták a Harry Pottert, és akkor így arra gondoltak, hogy de jó lenne egy varázsvilágban élni, és akkor fogta ezt a varázsvilágot, és ilyen borzasztó profánná tette, hogy igen, bekerülhetsz egy varázsló egyetemre, de valójában ugyanolyan nehéz lesz az életed, ugyanolyan problémáid lesznek, ugyanúgy nem tudsz magaddal mit kezdeni, ugyanúgy azt érzed, hogy el vagy veszve, és felhasználta ezt a fantasztikus elemet arra, hogy tulajdonképpen egy generációs problémáról beszéljen a valós világban.
Ez egy jó felvetés. Mondjuk, ha csak az olvasóidat veszük, mert most nyilván nem csinálták közvéleménykutatást, és nem foglalkozol ezzel, vagy nem tudom, hogy mennyire olvasol ezzel kapcsolatosan tudományos adatokról, hogy nagyon él, virágzik az elmúlt 10-20-30 évben a fantasy minden téren, ugye videójátékokról beszéltünk, filmekről, regényekről. Szerinted egyébként az emberek azok miért szeretnek egy kicsit így kimenekülni a saját világukból? És hogy szerinted sokakat jellemez ez, hogy egyébként csak annyira szeretnének csak kilépni a valós területről, hogy azért még mindig róluk szóljon ez az egész, és arról a világról, ami őket körbeveszi, csak legyen benne valami elemelt elem, ami egy picit így eltávolítja ezt az egészet, ami kicsit érdekesebbé teszi az egészet, ahelyett, hogy nem tudom, Dostoyevskit olvasnának. Vagy egyébként igen, a Harry Potter az egy mennyire szuper mesebirodalom, vagy egy Disney mesének a története egy mennyire érdekes mesebirodalom, ahol sokkal jobban érezzük magunkat, mert ott mindenki boldog, vagy ott a konfliktusok fel tudnak oldódni, és hogy ez reményt ad. Szerinted ki mennyire és milyen szinten szeret így kimenekülni a valóságból?
Hát nyilván nehéz mások fejével gondolkoznom. Én elmondtam az én preferenciáimat, de azért nem feltétlenül ez mondjuk az általános, tehát nagyon sok eszképista fantasy is van, ami lehet ugyanolyan kreatív és izgalmas és jól megírt, tehát hogy nem mondom azt, hogy az a fantasy a jó fantasy, ami feltétlenül reflektál a valóságra, hanem hogy az, ami mondjuk engem érdekel. De hogyha veszük az összes többi eszképista fantasy-t, és abban is egy nem tudom, csomó izgalmas lehetőség van. Tehát én a fantasyt azt mindig is egy ilyen svájci bicskának látom, amiből így bármit elő lehet húzni, és egy ilyen borzasztó kreatív, végtelen lehetőségeket rejt magában. Tehát nincs olyan világ, amit így ne tudnál kitalálni. Pont azért volt nagyon furcsa, amikor így a Gyűrűk ura sikerén nagyon sok Gyűrűk ura epigon szerző jelent meg, aki nagyon hasonló dolgokat vitt be anélkül, hogy mondjuk így rákérdezne bizonyos elemekre, vagy új szemszögből mutatná meg, vagy mondjuk amikor a Twilight-nak nagy sikere lett, akkor azután is lett egy csomó vámpíros, és nyilván volt, amelyik tudott új lenni, volt, amelyik meg nem, de hogy én pont azzal nem tudok mit kezdeni, amikor mondjuk a fantasy nagyon ilyen formulaszerűen ugyanazt csinálja, ami már egyszer bevált, és szerintem a fantasy-t arra kéne használni, hogy igazából bármit el lehessen vele mesélni, és egy ilyen végtelen, kreatív, folyamatosan új ötleteket ontó zsáner, ami akkor is nagyon izgalmas, hogyha például nem a saját valóságunkról beszél, mert annyi lehetőség és kreativitás lehet benne.
Akkor jól értem, hogy szerinted a jó fantasy az, ami igyekszik mindig egy picit megújítani a műfajt, vagy inkább csak mindenki próbáljon meg minél eredeti belemeket behozni, és ne az legyen, hogy na akkor most van egy új csapás irány, ami akkor a vámpíros, romantikus, szerelmes Shakespeare dráma, és akkor mindenki azt írjon, hanem ennél akkor legyen mindenki egy kicsit próbáljon meg megújítóbb lenni.
Igen, mert enélkül nem tudom, mintha a svájci bicskádat csak egy késként használnád, és hogy ott van benne az a eszméletlenül sok lehetőség, és így miért nem használod ki. Szóval, hogy engem olvasóként ezt szokott érdekelni, hogy mutasson valamit, amit még nem láttam.
De egyébként az gondolkozom, hogy vajon az alkotók, azok elhiszik magukról, hogy akkor ők ilyenkor nem másolnak, hanem ők is azért hoznak be új elemeket. Tehát tudod, arra gondolok, hogy na mi az a szintje az eredetiségnek, ahol már azt mondhatjuk, hogy na ez tényleg egy tök forradalmi felvetés, és nem annyira forradalmi, mint nem tudom, a 2001 űröd üsszeje volt a maga korában, tehát hogy nem kell, hogy meg Jurassic Park, mi ilyesmi, tehát nem, csak hogy akkor valami tényleg újat hozzon be, de lehet, hogy ez függ attól is, hogy mikor jelenik meg, nem? Hogy akkor korábban mennyire tud valami
hát nem mindig mondani. Lehet megmondani a nagy korszakalkotó művekről, hogy ezek lesznek a nagy korszakalkotó művek, tehát hogy nem tudom, hogy amikor a Star Wars kijött, akkor így lehetett rögtön tudni, fogalmam sincs, vagy a Jurassic Park, vagy bármi. Meg nem is várom el minden fantasy-től, hogy akkor ez egy akkora mérföldkő legyen a fantasy történelmében, hogy nem tudom, 20 év múlva is világít, mint a világító torony, hanem inkább azt, hogy nem is tudom, akkor hozzon be egy új nézőpontot, vagy csavarjon egyet a megszokott felállásokon, vagy nem tudom, tegye egy másik környezetbe azt a sztorit, amit ismerünk, nem tudom, miért nincsenek malajzián játszódó fantasyk, vagy tehát, hogy valami olyan apróságot hozzon be, amitől más lesz, mint az összes többi. Tehát én nem, tényleg nem várom el azt, hogy minden nagyon eredeti legyen, de azt, hogy az alkotónak a saját szemléletmódja, vagy különlegessége benne legyen, azt szeretném látni, igen.
És ha már szemléletmód, akkor most beszéljünk egy kicsit arról, hogy akkor te hogy szoktál feltöltődni, tehát téged van ez az egyszerű kérdés, mi szokott inspirálni? És itt egyébként engem érdekel az, hogy szokott-e inspirálni esetleg téged egy másik mű, ami lehet, hogy nem is új, hanem 40 évvel ezelőtti, és valami új dolog jut eszedbe róla? Vagy inkább szoktál inspirálódni abból, ami benned érlelődik? Mert mondjuk érdekelnek a társadalmi kérdések, itt beszéltünk például a klímaváltozás problémájáról, vagy egy olyan belső konfliktus érdekel téged, ami egy emberi dráma tud lenni egy történetben, és úgy dramatizálod, és mondjuk csak utána kapja meg majd a, nem tudom, a fantasy setupot. Na szóval, hogy téged mi szokott inspirálni? És akár tök jó lenne a példákat is mondanál, hogy akár melyik novelládnál, vagy melyik regényednél, ha emlékszel, akkor mi volt az inspiráció?
Általában valami roppant banális dolog. Tehát, az írva is bőrnél például annyi, hogy állatmesékkel foglalkoztam, és arra gondoltam, hogy mennyire sztereotípan ábrázolják az állatmesék az állatokat, hogy a róka az mindig a ravasz, a nyúl az mindig a gyáva, és hogyha lenne egy érdekképviseletük, akkor már biztos felszólaltak volna ez ellen, hogy diverzebb állatmeséket szeretnének, és valahogy ebből a gondolatból jött az egész, hogy akkor mi lenne, hogyha az állatok tényleg fel tudnának szólalni, és akkor egy olyan fiktív kisebbségi csoportot csinálnék belőlük, ami aztán az írha és bőrben megjelenik. De sokszor, nem tudom, például egy kép, mondjuk a hazugságtézéseimben van egy kis regény, a szerződési szabadság, az csak annyiból jött, hogy milyen jól néz neki, ha lenne valaki, akire nem esik az eső. És még fogalmam sem volt, hogy én mondjuk a nem tudom, kizsákmányolásról, meg a privilégiumoknak a terhéről szeretnék egy történetet írni globális egyenlőtlenségekről, csak te jól néz neki, ha valakire nem esik az eső. És ilyen gondolatból nagyon sok beugrik, úgy általában, nem tudom, célzott ötletelés nélkül. És onnan tudom, hogy valamelyikkel dolgom van, hogy az így beakad, vagy érzek egy ilyen nagyon furcsa izgatottságot, mint a, nem tudom, szagot fogó vadászkutya, hogy fú, ez engem valamiért érdekel, és általában még nem tudom, hogy miért, tehát fogalmam sincs, hogy mit akarok én kezdeni az esővel. És aztán, ahogy valahogy felteszek kérdéseket, hogy kéz az ember, milyen ereje van, milyen világban él, akkor valahogy így elkezd köré kialakulni az, amiről én tulajdonképpen írni szeretnék. Ez általában azért sok idő, tehát hónapok vagy akár évek így fortyog bennem, és előbb-utóbb annyi minden rátapad a tudatalattiból, meg hozzá kerül, hogy utóbb elkezd történetre emlékeztetni. Tehát, hogy olyan nem szokott lenni, hogy mondjuk fogok egy társadalmi problémát, és akkor fúnak, kerítsünk erre valami fantasy-t, és valahogy, mert nekem az kicsit olyan tanmese jellegű, tehát, hogy nagyon darabosnak érezném. Tehát inkább megkeresem a belső motivációmat, és előbb-utóbb elő fognak jönni azok a társadalmi kérdések, amik egyébként az életben is mondjuk foglalkoztatnak. Mert hogy így nem tudok nem ezekről írni, hogyha ezekkel foglalkozom napközben, meg ezekkel gondolkozom. És előbb-utóbb ezek megjelennek a szövegben, anélkül, hogy én mondjuk direktben bele akarnám őket írni, és ez nekem is egy ilyen, nem is tudom, heuréka pillanat szokott lenni. Ja, hogy erről írok.
Itt most szerintem egy nagyon fontos dolgot mondtál ki. Mi filmforgatókönyveknél, amikor fejlesztünk, akkor is egy ilyen nagyon furcsa ilyen játék az, hogy amikor van egy ilyen, hát mi high concept-nek hívjuk, ami így beugrik, és ezt így elkezdjük így körbe táncolni, és néha jön egy ilyen kérdés, hogy jó, de mi az üzenet, hogy azt így megpróbáljuk elmesélni valakinek, aki meg nem feltétlenül ezzel foglalkozik, hogy történeteket mesél és fejleszt, hogy nem tudjuk, mi az üzenet, de ezzel semmi baj nincs, mert hogy majd valószínűleg a tematikát is, és aztán majd az üzenetet is kitermeli maga a történet, miközben fejlődik, és hogy kicsit úgy tekintünk rá, hogy így de ha még azt se tudjuk, ki a főszereplő, és hogy na, ezért érdekes, amit mondasz, hogy igen, és ez sokkal természetesebben tud működni, hogy valahogy belőled alkotóként úgy képzelem, jó, ezt most én mondom, hogy úgy is magadével fogod tenni ezt a high conceptet, most hívjuk ennek, és hogy úgy is majd az a tematika fog beágyazódni abba a történetbe, ami téged foglalkoztat, mert arról meg úgy se írnál, ami nem érdekel. Tehát, hogy meg nem is akarsz olyasmit beleerőltetni, vagy ha már látod, hogy csak az passzolna, akkor lehet, hogy meg eldobod a high conceptet, mert így érzed, hogy azzal nincs dolgod.
Igen, és azt hiszem, hogy mondjuk ezt kellett megtanulnom, hogy így bízzak abban, hogy majd ez így meg fog jönni. És hogy lehet, hogy most még nem tudom, vagy leülök mondjuk, többször volt ilyen, hogy leültem a szerkesztőmmel, hogy akkor, na, Anita, mint dolgozol, és így megpróbálom elmondani, és így érzem, hogy így akkora lyukak vannak benne, hogy így több a lyuk, mint a sajt. És feltesz ő is ilyen kérdéseket, hogy akkor így mit akarsz ebből kihozni, vagy így mi az, ami legjobban érdekel, és hát nem tudom, fogalmam sincs. És akkor eleinte ettől mindig megijedtem, hogy így tudom kellene, pedig még csak mondjuk egy kis történet csírám van, mondjuk egy első fejezetem, vagy egy, nem tudom, valami vezérfonal, amin elindulnék, és most már így nem félek ettől, most már tudom, hogy azért érdekel ez a történet, mert előbb-utóbb össze fog passzolni valami olyannal, ami a tudatalattimban már dolgozik, csak én még nem tudom, hogy mi az, és így ki fogja adni magát, hogy mi az, amiről tulajdonképpen írok.
Na, én lehet, hogy akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy egy kicsit olvassak. Tehát a Hazugság tézisei című novellás kötetedből megfognám az egyik kedvencemet, és csak egy nagyon röviden elolvasom az elejét, meg majd egy picit így beletekerek. Azt tudod kell, hogy ezt ma reggel újraolvastam, és az első 15 oldalt el tudtam olvasni, mielőtt a kisfiam fölkelt volna, én most így 9 hónapos, és aztán a végét, mert úgy olvastam, hogy felolvastam neki, mert addigra fölkelt, akkor vele is foglalkozni kellett, és akkor valahogy ezt így összekötöttem. Meg hát ő is mászott fel egyébként az ölembe, és tépte ki a kezemből a könyvet, úgyhogy valahogy ez egy ilyen közös akarattá vált. Így indul a novella, hogy a nyári szünet, én nem is mondtam még a címét, ez a Gumicukorszív. Nekem ez az egyik kedvencem. A nyári szünet első hetében közöltem a szüleimmel, hogy beperelem őket. Ez valami vicc, Lina? Anya kezében megállt a villa a szója fölött. Beperelsz? Már egyeztettem az ügyvédemmel, hamarosan megkapjátok az idézést. Ne nevettest ki magad, mondta, miközben lecsípett egy fiókának való falatot. Arcizmai még feszültek a legutóbbi ránc feltöltés után. És mivel vádolsz minket? Hetek óta készültem erre, minden jogszabályt átbogaráztam. Élőbírósági közvetítéseket néztem, ahol kiskorúak olvasták a szüleik fejére, mi mindent követtek el ellenük. Gyereknevelés közben elkövetett gondatlanság. Zúgjaimon kezdtem számolni. 1. Engedély nélkül osztatatok meg rólam kép, hang és illatfelvételt 6407 alkalommal. Ebből 402-n fürdőruhát viselek, 15-ön pedig mesztelen vagyok. A csecsemőkori képekről beszélsz? Egyrészt félig eltakar a hab, másrészt bárkiről Majd, ha egy állásinterjúra rákeresnek a nevemre, és látják, hogy tök pucéran pancsolok a kádban, és a nemi szervemet mindössze néhány habfoszlány takarja, szerinted mit szólnak? Most itt fejezem be, mert szerintem ez egy olyan setup, egy olyan fölvetés, ami úgy hirtelen beránt, és hogy elsőre nem tudom eldönteni, hogy komolyan vegyem-e vagy sem. És az az érdekes, hogy miközben kibontakozik a történet, ami én úgy értelmeztem, hogy ez egy gyászfeldolgozás, ahol ez a tinédzser lány, mint kiderül, beperellek titeket, ez is egy kicsit félrevezető, mert kiderül, hogy az édesapja meghalt, kiderül, hogy az édesanyja egy... Mielőtt az édesapja végigküzdötte volna magát a halálos betegségén, felvett egy csomó felvételt róla, és egyfajta ilyen avatár van feltöltve az okos otthonukba, és az apuka meg tud jelenni néha, és megkérdi a kislányát, hogy mit csináljon neki reggelire, meg nem tudom, amikor el akar menni táborba, akkor buzdítja, hogy igen, akkor menj el sportába, tök jó lesz. Tehát, hogy az anyuka hazavitte az apuka avatárját, és mint kiderül, hogy a fő problémája a lánynak az, hogy ez nem segít neki a gyászának a feldolgozásában, és olyan harag van benne, amit az anyukája nem tud kezelni, és ez így kibontakozik a végén egy olyan jelenetté, ami azért mondom, hogy érzelmi katarzissal bír, mert képzeld el, hogy most hangosan kellett felolvasnom, én ezt olvastam már tavaly nyáron, és ahogy a fiamnak felolvastam, elcsuklott a hangom, amikor a végén az édesapjának a titkos üzenetét meghallgatja a lány, ez a történet vége, ahol amit az anyukája eddig a lány előtt titkolt, van egy olyan üzenet, amit apuka direkt neki címzett a halál előtt, amiben feljogosítja, hogy ezt az avatárt ezt bármikor kikapcsolhatja, és ez annyira zsigerileg belém mászott, miközben ott ült a 9 hónapos kisfiam az ölembe, és rángatott, de közben én olvastam ezt föl neki apaként, hogy föl is nézett rám, hogy miért csuklik el a hangom, és na most akkor így coming out-olok, hogy nekem simán elpotyogott pár könnyem. És azért akartam ezt most ezen a ponton felolvasni, mert hogy hiába jön egy ilyen szikra, akkor ami egy ilyen high concept, vagy egy ilyen kép, ami megjelenik a fejedben, de az zseniális, hogy a végére kerekedik egy olyan történet belőle, aminek szerintem van egy nagyon fontos témája, amiről sokszor kellene beszélni, meg sokféle formában, és hogy mégsem alakul át ez az egész egy ilyen társadalmi célú üzenetté, hanem egy történet marad, aminek van érzelmi katarzis, amiben karakterek, hihető, valódinak tűnő karakterek hihető problémákkal küzdenek meg. Hú, na és hogy szerintem ez a bravúros, hogyha ezt az emberi drámát viszont valahogy így ki lehet lapátolni ebből az egész ilyen nagy masszából, amivel az elején így szembesülsz, hogy akkor van egy ilyen történeted. Engem nagyon megérintett a gumicukorszív. Egyébként ez kevésbé fantasy, ez a másik irány inkább, hogy inkább a tudományos fantasztikumnak a köntösébe van be csomagolva, és jön kérdés is, most mindjárt átdobom a labdát, hogy minden történetedben van valami természetfeletti, vagy valami fura, valami fantasztikus, de hogy azt látom, hogy ügyesen egyensúlyozom azzal, hogy azért túl sok fantasztikus elem ne kerüljön be a történetedbe, hogy minél több valószerű elem, meg hihető, meg olyan hétköznapi elem maradjon benne, amivel sokkal könnyebben tudunk azonosulni. Na az a kérdés igazából, hogy nálad így mi a koncepció, ahogyan fejlesztesz, hogy van, hogy így elszalad a ló, és akkor nagyon fantasztikus lesz, és akkor úgy érzed, hogy ez már túl sok neked, vagy egész egyszerűen ilyen nagyon tudatosan végig arra fókuszálsz, hogy a történeted ne egy ilyen Star Wars keretbe kerüljön, ahol már minden megtörténhet, hanem hogy a világ nagyon is működőképes maradjon, és közeli hozzánk. És azon belül fest ki az emberi drámát, és akkor ahogy mondod, mindig van benne egy ilyen érdekes kis felvetés, ami azért kiszínezi.
Jó sok minden elhangzott, én te.
Most próbálok. Adok egy órát, hogy válaszol.
Igen, az nekem nagyon fontos, hogy ezek a történetek emberekről szólnak, és lehet, hogy van benne valami fantasztikus elem, de hogy engem elsősorban egyébként a karakterek érdekelnek ezekben a történetekben. Ez volt egyébként pont az egyetlen novellám, amit egy kamaszoknak készülő antológiába írtam eredetileg, és akkor utána került be a kötetbe. Soha máskor nem írtam kamaszoknak, de amikor így visszaolvastam, akkor azt láttam, hogy ez felnőtteknek is tök jól működhet, abszolút. És hogy így nem lógnak ki a többi közül. És itt is a karakterekből indultam ki a kamasz dühből, amit próbáltam átcsatornázni egy olyan dologra, hogy oké, itt van a felszínen ez a per, ami reflektál arra, ami mondjuk ma egy aktuális kérdés a világunkban, hogy így megoszthatunk-e felvételeket a gyerekünkről, és ez így nagyon megosztja a szülőket, hogy mennyit és hogyan, és mire használják. De hogy engem az érdekelt, hogy mi van a mélyben, és hogy eljussunk addig a magig, ami így valójában fáj ezeknek a szereplőknek, és mindig igyekszem úgy megírni, hogyha ezt a történetet egy másik szereplő szemszögéből írnám meg, akkor neki is ugyanolyan mély igazsága lenne benne. Tehát, hogy én most itt ezt a kamaszlányt választottam, de hogyha mondjuk megírnám ugyanezt a történetet az anya szemszögéből, vagy az apa szemszögéből, akkor ugyanolyan mélységig el lehetne vinni, és hogy én valós szereplőket mozgassak, csak az, hogy lekorlátozom abból, hogy én ezt most a kamaszlány szemszögéből mesélem el, akkor az ő érzéseihez és igazságához vigyem közelebb az olvasót, és akkor vele azonosuljon az ő problémáit élje át a végén, és nem tudom, egy ilyen mély fúrás legyen a vége.
Uh-huh. Sikerült. Jó, egy másik novellába csak beleolvasni, és sokkal rövidebben. Teljesen másokból fogott meg, ez a Hattyú. A Balaton minden márciusban kiválasztott magának egyet közülünk. Tavaly a nádasnál sodort a partra a testet, amely addigra felpüffett. Fekete, málló arcát fel sem ismertük, szemét kicsipkedték a halak. Azzal vigasztaltuk egymást, hogy a tó kimosta belőle a bánatot is. Másnap 20 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, az első nyaralók érkezésével elkezdődött a szezon. Ez a történeted egy ilyen teljesen életszagú helyzetet dolgoz föl, egy női fiatal főszereplővel, aki Siófokon él, de közben meg egy olyan természet feletti elem van benne, ami ugye azt mondja, ha jól értem, aztán meg kijavítasz, hogy ezért mindig ára van annak, hogy csak simán jól akarjuk érezni magunkat, és hogy ezt az árat majd lehet, hogy nem mi fogjuk megfizetni, és itt ugye pont erről szól, hogy ezt általában a helyiek fizetik meg, és aki turistaként ott van, és csak eszik, iszik, és jól érzi magát, az, tehát így élősködik a helyen, aztán hazamegy, de hogy ez szépen meg lett személyesítve azzal, hogy a tó az konkrétan elvesz minden évben valamit azért, hogy legközelebb is, a következő évben is, a szezonban mindenki élvezhesse azt, amit élvezhesse a Balatont. Tehát itt nekem viszont az kapcsolt be, hogy itt viszont ez sokkal jobban túlmutat önmagán a balatoni helyszínen, és egyébként ha már a klímaválságról beszéltünk, akkor itt engem érdekelne, hogy na és akkor itt például megint csak volt egy pocsék balatoni nyarad, és az inspirált, vagy ott lehet, hogy most már így kicsit tudatosabban próbáltad egy ilyen lokális keretben elmesélni azt, ami így túlmutat magán, és egy ilyen globális problémával foglalkozik, hogy meg fogjuk fizetni az árát annak, hogyha csak folyamatosan úgy viselkedünk a helyeken, ahol vagyunk, hogy ott csak turisták vagyunk, és semmi felelősségünk nincs semmi iránt.
Érdekes, hogy pont ezt választottad ki, mert azt hiszem, hogy ez a mindennek ára van téma, ez egészen végigvonul ezen a köteten, és nagyon sok novellában megjelenik. Viszont ez volt a legelső, tehát hogy azt hiszem, hogy ez az egyik legrégebbi novella a kötetből, 17-es, azt hiszem, talán 2017-ben írtam, egy olyan tematikus számba, ahová Balatonhoz kapcsolódó szövegeket kellett írni, tehát adott volt, hogy a Balatonhoz kapcsolódjon, és azt hiszem, hogy még Siófokot is megkaptam, hogy akkor én Siófok, de igazából annak nincs is nagy jelentősége a sztoriban, az csak azért, mert hogy benne volt a felkérésben. Távolról indítok. Ez a felkérés, ez nem is tudom, volt rá egy hét megírni a novellát, és az első hét napon, amit írtam, az egy zsákszar lent, és nagyon nem voltam vele elégedett, és van egy-két barátom, akinek én akkor át szoktam küldeni, hogy ugyan nézzél már rá, hogy most csak én vagyok nyafka, vagy tényleg nem jó, és visszaküldték, hogy tényleg nem jó, és volt még egy éjszakám, valami mást írni, hú, és akkor írtam ezt a novellát egy éjszaka alatt.
Egy éjszaka alatt.
Aztán, amikor a kötetbe került, akkor kicsit kitataroztam, tehát, hogy valamennyit így belenyúltam, mert ott volt terjedelmi korlát, és kicsit bővebb lett az, ami végül a kötetbe került, de hogy lényegében azon az egy éjszakán született. És az, hogy megjelenik benne ez a mindennek ára van, az ott nem volt egy ilyen tudatos döntés. Akkor arra gondoltam, hogy na, akkor most írjak valami olyat, ami nagyon mélyről meg könnyen kijön belőlem, és akkor nyúltam ehhez. És utólag, ha visszanézek ezen a köteten, akkor észreveszem, hogy így ott kezdett el ezt foglalkoztatni, vagy ott bukott ki így először. De mondjuk a benne szereplő kisregény is lényegében arról szól, hogy mindennek ára van, hogy oké, kötünk szerződést arra, hogy jobban lássak a sötétben, de akkor lesz egy másik ember, aki miatt kevésbé lát jól a sötétben. És ha így nem tudom, megnéztem a novellákat, ez így a szerkesztéskor derült ki, mert a szerkesztőm hívta fel rá a figyelmet, hogy fú, Anita, ez így nagyon foglalkoztat téged, és így akkor jöttem rá, hogy ez így nagyon foglalkoztat téged, hogy engem, és nem tudom, hogy miért, tehát biztos benne van ebben a klímaválság, a klímaszorongás, az, hogy valamennyire egy privilegizált helyzetben élünk Európában, és nem igazán tudunk mit kezdeni ezekkel a privilégiumokkal, tehát attól még, hogy én nem tudom, lemondanék a légkondicionálóról, attól még így nem oldom meg azt, hogy nem tudom, hőhullámban Indiában. És valahogy ennek a feloldhatatlansága az, ami így dolgozik is bennem, ez a tehetetlenség, hogy így nem tudom egyedül, vagy a barátaimmal, vagy a kis közösségemben megoldani ezeket a globális mértékű egyenlőtlenségeket, ami mondjuk többek közt a klímaváltozást is okozza, és ez a tehetetlenség az, ami szerintem így nagyon sokszor feltűr ezekben a novellákban.
Jó, innen nekem egyébként következik az a kérdés, hogy tudatosan írsz olyan történeteket, amiket személyesnek érzel, vagy ahogy te is mondtad, jönnek ezek a képek, jön egy cikra, és hogy szépen így magadévá teszed ezt a történetet, és általában úgy jössz ki belőle, hogy személyessé válik. Mert hogy kérdezhetném azt, hogy tud-e személyes lenni egy fantasy, és mondjuk J.K. Rowlingtól kérdezném, akkor szerintem az úgy egy valid kérdés lenne, de nálad én úgy érzem, hogy mindig van benne valami személyes, csak kíváncsi vagyok, hogy akkor, ha jól értem, akkor nem onnan indulsz, hogy valami nagyon személyeset akarsz, hanem oda érkezel, hogy személyessé válik.
Igen, abszolút. Tehát utólag úgy érzem, hogy ezek így a legőszintébb dolgok, amiket el tudok mondani magamról, még hogyha nem én vagyok a szereplők, nem konkrét szituációk az életemből, tehát hogy ilyet nem szoktam csinálni, hogy nem tudom, beleírom magamat, vagy ilyesmit, tehát hogy ilyen így soha. De egyébként az ismerőseim se senkit, tehát hogy így nem lopok el konkrét dolgokat sem az én, sem mások életéből. Hanem elkezdenek foglalkoztatni ezek a szereplők, meg ezek a konfliktusok valamilyen furcsa világban, és minél mélyebbre jutok benne, amikor beszéltünk erről a mélyfúrásról, amikor lejutok a mélyfúrásra, az tulajdonképpen egy mélyfúrás magamban is. Tehát mindig, amikor végére jövök a történetnek, úgy érzem, hogy így megtudtam magamról valami olyat, amit korábban nem tudtam, és ahhoz, hogy ezt így felismerjem, ahhoz meg kellett írnom ezt a történetet. És ezek nem mindig kellemes felismerések. Tehát, hogy néha ez nekem is egy olyan tükör, hogy nem tudom, felszínre jön valami olyan érzés vagy tulajdonság, amivel mondjuk eddig így nem foglalkoztam. De az, hogy megírtam ezt a történetet, az így segített ezt így feldolgozni, vagy tisztában látni. De nem feltétlenül ezzel a szándékkal ülök neki a történetnek. Ez valahogy így, nem tudom, elkerülhetetlen része, hogyha azokat a történeteket írom meg, amik igazán fontosak, még akkor is, ha nem tudom először, hogy miért lesznek ezek fontosak.
És lehet, hogy azok az írók, akik pedig követik a formulákat, azok meg nem engedik meg maguknak ezt, vagy hogy pont, hogy nem mernek elmenni egészen a mélyfúrásig, hanem akkor a formulát követve inkább csak írnak valamit, amit nem szívvel írnak, vagy nem teszik bele a szívüket, és így tudnak kijönni tucatjával ugyanazok a történetek.
Ezt nem mondanám, hogy nem feltétlenül rakják bele a szívüket, vagy nem tudom, tehát hogy nyilván nem tudok az ő fejükkel gondolkodni. Lehet, hogy nekik nem ez a, nem tudom, megküzdési módjuk, hanem inkább egy, nem tudom, teljesen más látnak az írásban. Akár egy, munkát, amit ők a lehető legjobban szeretnének teljesíteni, és ők a képességeiknek a legjobbát beleteszik, és mondjuk ez okozna nekik az örömöt. Tehát nem gondolom azt, hogy aki mondjuk egy formulát követ, az így, nem tudom, kevésbé lenne értékes, vagy bármit. Tehát, hogy nem látok ebben ilyen differenciát, én csak azt tudom, hogy én ezt így tudom csinálni. Tehát azért az írás az egy nem egy olyan dolog, amiből mondjuk könnyű megélni, vagy annyira megbecsült lenne, vagy mondjuk le tudnám tenni 8 óra után a tollat, és akkor hazamehetnék, hanem ez sokszor rengeteg plusz munkát jelent nagyon kevés pénzért, és nekem ez az, amiért megéri, hogy akkor azokat a történeteket írom meg, amik igazán fontosak nekem. És el tudom képzelni, hogy valakinek más tét kell ahhoz, hogy ő ezt így csinálni tudja. Egészen másfajta jutalom van abban az útban, amíg ő megírja a történetet. Nekem ez benne a jutalom. Az a flow élmény, meg az a, nem tudom, önmagamhoz való kapcsolódás.
Igen, ez az önismereti út.
Igen, igen, igen.
És volt valahol veled úgy, hogy akkor azt mondtad, hogy jó, fantasy-t írok, most akkor ez egy fantasy lesz, és hogy akkor vannak ezek a formula elemek, tehát bármilyen olyan elem, klisé, panel, bármi, amit a fantasy-vé válik egy történet, és akkor így, hogy így próbáltál megfelelni a műfaj adta elvárásoknak, hogy na, akkor fantasztikus tulajdonsággal megáldott szereplő pipa, utopisztikus társadalmi berendezkedés pipa, és akkor így nézted, hogy akkor ebből fantasy lesz-e, vagy sci-fi lesz, vagy bármi lesz, vagy soha nem érdekeltek ezek a dolgok, hogy mitől válik valami műfaivá.
Engem ezek a műfaji kérdések sosem izgattak, emiatt néha kicsit zavarban is vagyok, nem tudom, úgy érzem, hogy így többet tudnék mondjuk a műfajnak a működéséről, hogyha ezeket itt tényleg ilyen Lego elemekre szétbontottam volna, és aztán összeraktam volna, és nálam ez nem így működik, engem nem érdekel, hogy a végén milyen skatujába lehet betenni azt, amit írtam, hanem amilyen határátlépésre éppen szükségem van, azt használom. És azért szoktam mondjuk fantasynek nevezni azt, amit csinálok, mert ehhez általán a legközelebb. Vagy most mondjuk itt van a hazugság tézise, amiben azért sok írás nem feltétlenül fantasy, hanem inkább így a science fictionbe, meg weirdbe, meg horrorba, meg mindenfélébe átmennek. Úgyhogy mostában inkább akkor szoktam mondani, hogy spekulatív fikciót írok, és akkor ebben így benne van minden, és nem kell ilyen műfaji kérdésekkel foglalkozni. Szóval, hogy én ebben annyira nem vagyok jó, engem ezek nem érdekelnek, nem föntről kezdek el építkezni, hogy akkor így látom, nem tudom, a tervrajzát annak, hogy kéne kinézni egy fantasynek, vagy milyen formulákat hogyan tudok megcsavarni, vagy izgalmassá tenni, hanem ez a big total, ez nekem így a legvégén jön, és nem érdekel, hogy akkor ez pontosan hogy fog kinézni, és mit fognak erre mondani. Van, aki azt mondja, hogy amit én írok, az nem is számít fantasynek, mert hogy számára vannak olyan kritériumok, amiknek ez nem felel meg, és akkor neki ez nem az. És ez engem így nem zavar, vagy nem érdekel az se, hogy az, hogyha valaki meg azt mondja, hogy fantasy. Szóval, hogy lehet igazából bárminek nevezni azt, amit írok.
Szupi. Az, hogy mennyire fantasy is egy fantasy, akkor biztos, hogy mindenkinek van egy elmélete róla, és akkor lehet, hogy nem fog bevágódni nálad ezzel a kérdéssel, de érdekelne, hogy szerinted a nagyon népszerű fantasy, és hogy kb. Ugyanazok nőttünk föl, vagy a Gyűrűk Ura, a Harry Potter, tehát hogy ugyanabban a korosztályban nőttünk föl, az szerinted mitől vált ennyire népszerűvé, és hogy mik azok az elemek szerinted, amik így igazán népszerűvé teszik, és hogy mi áll mögöttük, ami az emberekből azt az érzelmet váltja ki, hogy emberek tódulnak videójátékokra, filmekre, regényekre, és nem tudom, ilyen kultusz övezi ezeket a, nem tudom, hívjuk őket franchise-oknak, én szívesen címkézem őket így.
Nem hiszem, hogy egy dolgot meg lehetne nevezni, tehát valószínűleg sok mindennek az együttállása az, igen, ami valószínűleg találkozik valami olyan tudatalatti, ki nem mondott igényel, így az olvasók vagy a nézők részéről, amit éppen be tud tölteni, és akkor emiatt népszerű lehet, de igen, kellenek hozzá azok, hogy akkor mondjuk követik ezt a klasszikus Joseph Campbell-féle monomítoszos hősútja narratívát, amihez sokan tudnak kapcsolódni, vagy mondjuk a Harry Potter az annyira rájátszik arra gyermeki vágyra, hogy mi lenne, ha létezne varázslat, és hogyha lenne több, mint a szürke hétköznapok, és akkor az egésznek van egy ilyen mágikus gyermeki rácsodálkozása, amire tulajdonképpen nagyon vágyunk gyerekkorunkban, tehát az egész jön a Mikulás és hozza az ajándékokat, tehát hogy ez mind az, amiket így megpendít bennünk. És nyilván kell az, hogy mondjuk jókor, jó időben, nyilván kell az, hogy jól legyen megírva, hogy ezek kreatív és jó történetek legyenek, és valahogy ez összeklikkel éppen nagyon sok embernek a tudatalattiával, ahogy pont erre vágytam, csak nem tudtam megfogalmazni, hogy mire vágyok, és akkor ki tud elégíteni egy ilyen, nem tudom, ki nem mondott korszellem vágyat.
Szerinted, ha most akkor visszaugrunk ide a lokális szintérre, akkor lesz vagy van felvirágzása itt a térségben, vagy csak Magyarországon? Szerinted ez ilyen, jó, akkor maradjunk először a fantasy-nél, vagy így az eszképista irodalomnál? Vagy, bocs, a spekulatív irodalomnál?
Hát nehéz ezt megmondani. Az biztos, hogy amikor én elkezdtem fantasy-t írni, akkor mindenki megpróbált erről lebeszélni, hogy ne írja a fantasy-t, mert hogy itthon azt senki nem ad ki, és senki nem olvas olyat, ami nem az ilyen klasszikus, osztott világos, mágus, vagy egyéb logós könyveken kívüli fantasy. Tehát az, hogy te kitalálj egy világot, és arról írj egy könyvet, azt így senki nem fogja kiadni. És ezért ez nem volt olyan nagyon régen. Tehát mondjuk én 18 éves voltam, amikor ezzel elkezdtem aktívabban foglalkozni, ez 16 éve volt, és az elmúlt 16 évben azért borzasztó sokat változott a piac. Tehát most nem csak, hogy már lehet ilyen könyveket írni, hanem hogy egyre több ilyen szerző bukkan fel, egyre több alfaja jelenik meg a fantasy-nek, tehát például sokan foglalkoznak a magyar népmesei, meg mondai kincseknek így a feldolgozásával, ami így annyira eddig nem, vagy előtte nem volt, még mondjuk kint, most itt a angol száz piacra gondolok, ez egy sokkal jelenlévőbb alkategória volt, ami most nem tudom, jelent meg itthon annyira, hogy akkor már ne csak egy alkotó legyen, hanem akkor így többen, és hogy akkor ez így egy, nem tudom, itthon is egy alkategóriává válhat.
Aha.
De hogy még nagyon sok alkategória mindig nem jelent meg. Szóval én azt látom, hogy még nagyon sok betöltetlen hely van a hazai fantasyben, nagyon sok jó szerzőt szeretnék még olvasni, és évről évre egyre több jelenik meg, szóval ebből a szempontból biztos, hogy van egy felfutás, hogy színesedik a piac, és sokféle fantasyt, vagy sokféle spekulatív fikciót lehet most már itthon írni. Abból a szempontból is van változás, hogy mondjuk a mainstream mennyire figyel ezekre a könyvekre, tehát én egyre több nyitást érzékelek, hogy ez már nem csak egy kis szubkultúrának a nem tudom, játékszere, hanem akkor lehet ezekről a kérdésekről beszélni klasszik mainstream médiumokban is. Úgyhogy én ebből a szempontból bizakodó vagyok. Az biztos, hogy ez még hosszú idő. Azért is, mert viszonylag későn indult itthon a fantasy-nek a története. Tehát, hogy nincs sok száz évre visszamenő hagyománya annak, hogy itthon hogyan írunk fantasy-t, hanem úgy igazán népszerű, meg igazán sok könyv az a 90-es években kezdett el bejönni, de azok is még ezek a logós, meg szerepjáték világra írt fantasy-k, amik akkor nagyon-nagyon mentek, volt egy ilyen nagy felfutása, és valószínűleg az megágyazott annak, hogy akkor most már egyre több fajta fantasy is lássam.
Egyébként a magyar, tehát ha a magyar népi legendáriumot vesszük, meg a népmeséket, az egy érdekes felvetés szerintem, hogy elég régi és mérőgyökerező ilyen kulturális elemekkel dolgozhatna a fantasy, amit hogyha akar rebootol, de hogyha jól hallom, akkor ez most már így, erre lehet, hogy felkapták páran a fejüket. De ugye a modern fantasy irodalom, az ugye elég későn kezdett el mondjuk úgy virágozni itthon. Nagyon érdekelne akkor csak egy ilyen utolsó kérdés az utolsó kérdés előtt, hogy na mi lenne, mik lennének azok az alkategóriák, mondjuk mondj kettőt, amit szívesen látnál most már megjelenni itthon is, hogy legyen ilyen is itthon.
Hát én mindenféle hatásértő művet szeretnék többet látni, amiket akár így nehéz bekategorizálni, hogy most sci-fi vagy fantasy, vagy sci-fi vagy horror, amik így többfajta skatujába is beélhetnek, de valójában egyikbe se, és legyenek mindig kísérletezőbe, tehát például nincs magyar China Mieville, vagy nem tudom. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ilyen szerzőket várnunk még.
Hú, szuper. Mondd el kérlek, hogy szerinted mi a legfontosabb, amit átadnál annak, aki történetek mesélésével szeretne foglalkozni, vagy csak jó történetmesélő akar lenni, és nem regényt akar írni, lehet, hogy csak a beszédeiben akar nagyon frankó történeteket mesélni, vagy videójátékot akar készíteni, vagy nem is tudom, mit mondhatnék még, de hogy ha csak a vacsora asztalán akarunk jól elmesélni egy történetet, hogy odafigyeljenek ránk, akkor te mit javasolsz? Mi adja a savát borsát egy jó sztorinak?
Szerintem az őszintesség. Tehát, hogyha egy olyan történet mesélünk el, ami közel áll hozzánk, és ami fontos, az sokkal nagyobb hatást tud elérni, mint hogyha, nem tudom, csak figyelmet akarunk magunkra vonni, vagy valamilyen divat hullámot követve akarunk valamit. Tehát, hogy én a személyesség az, amit keresek a történetekben, és amik rám is nagy erővel tudnak hatni.
Csodás végszó. Jó, nagyon szépen köszönöm, Anita, hogy ilyen nagyvonalú voltál az időddel, és elfogadtad a meghívást.
Köszönöm, hogy itt láttam.
Alig várom, hogy a következő írásaidat is a kezembe fogjam. További sok sikert kívánok, és remélem, még találkozunk.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.